Hölgyeim és Uraim, lesz egy különleges koncert az ukrajnai civil áldozatok emlékére a Zeneakadémián február 23-án. Aki ezt a koncertet előadja, az nem más, mint a Szent Efrén Férfikar, és itt van a kar egyik oszlopos tagja, Bubnó Lőrinc is a vonalban. Szia, Lőrinc!
Szia, szia, és üdv a hallgatóknak is!
Na, hát erről az elképesztő dátumról, hát sokan és sokféle formában emlékeznek meg. Nyilvánvaló volt, hogy ti sem maradhattok ki ebből, hiszen azért a ti repertoárotokat nagy mértékben a bizánci zene határozza meg, a bizánci egyházi zene, és valamilyen formában hát nyilván Ukrajna is ide tartozik, illetve hát van nektek ukrajnai születésű kárpátaljai tagotok is, Viktor, és ha jól tudom, akkor ő komponált is egy requiemet erre az estre.
Igen, itt tulajdonképpen innen indult el az ötletelés és a gondolkozás, hogy a Viktor mondta, hogy ő egyébként elkezdett írni egy darabot, akkor még ez nem volt kőbevésve, hogy ezt mikor és hogyan fogjuk bemutatni, de aztán az a nagy szerencs, hogy a Zeneakadémia egy partner volt ebben nagyon, amikor én ezt így ötlet szinten felvetettem, hogy mit szólnának hozzá, hogyha a háború kitörésének egyéves évfordulóján csinálnánk egy ilyen koncertet, aminek akkor ez volt a biztos pontja, hogy a Viktornak a requiemjét szeretnénk.
Igen, Pap Viktorról van szó, bocsánat, ezt se teljesen nem mondtam, igen.
És ugye igen, tehát azt kell tudni, hogy Pap Viktor, ő egyiket a legfiatalabb tagja a Szent Efrémnek, ez ilyen szempontból nem fontos, hogy mennyire fiatal, csak az, hogy egy ilyen nagy volumenű művet, és hát majd nyilván, aki eljön, azt hallani fogja, hogy ez hát szerintem nagyon, nagyon is jól sikerült, szóval, hogy képes volt megkomponálni rövid idő alatt, és tényleg ilyen jól és ennyire a Szent Efrémre szabva, és ő Kárpátalján Ungváron született, és a nagyszülei meg az édesanyja jelenleg is ott él, tehát ő eléggé a saját családjának a bőrén tapasztalta meg nyilván a háborúnak a pusztítását, és hát nyilván ellentétben mondjuk velünk, ő olyan szempontból is rendkívül tájékozott, hogy anyanyelvein, hiszen ő oroszul és ukránul is anyanyelvi szinten beszél, tudja követni azt, hogy mi történik otthon, és hogy mik a különböző hírek napi szinten, szóval nyilván neki ehhez egészen más és egészen mély kapcsolódása van hozzánk képest. Ahogy mondtad, egyébként nyilván a Szent Efrémmel nekünk a bizánci kultúra az a bölcső, ahonnan indultunk, és egyébként nyilván még ennél is fontosabb, hogy Ukrajna tulajdonképpen nekünk magyaroknak azért is fontos, vagy görög katolikusoknak azért is fontos, mert ugye az a legnagyobb görög katolikus ország, tehát ők ugye nem ortodoxok, legalábbis egy jó része az országnak nem ortodox, hanem katolikus és görög katolikus, és ugye ennek vagyunk mi, meg egyébként az én családom a déli nyúlványa, ami ugye nekünk Észak-Kelet-Magyarország, tehát itt is van egy kapcsolódás a Szent Efrém és Ukrajna és az ukrajnai háború között, tehát hogy nyilván valóban fontosnak éreztük, hogy megszólaljunk ebben az ügyben, és hogy valamit alkossunk, hogyha a háború az már úgyis a pusztításról szól, és azt hiszem, hogy ez az egyetlen olyan dolog, amivel talán visszaadni lehet valamit, hogy akkor mi megpróbálunk valamit kreálni ebből az egyébként eléggé sok szempontból felkavaró eseménysorból.
Hát igen, neked a dédapád volt görögkatolikus lelkész, ugye?
Egyébként ő is, de a nagyapám is, tehát édesapámnak az apukája, aha. És aztán egyébként ott minden, tehát a családi felmenők, tehát apunak mindkét ágon a szülők papcsaládból származnak. Tehát magyarul a nagymamámnak az apukája is pap volt, és a nagypapámnak az apukája is pap volt. Úgyhogy ilyen szempontból minden oldalról, mármint apai oldalról, minden oldalról görögkatolikus papcsaládba születtem én bele, tehát nekünk innen jön a kötődés.
Te Viktor művét, Pap Viktorról van szó, most már mondjuk a teljes nevét. Ha jól értettem én, hogy latinul is előadjátok?
Hát ez úgy néz ki a kompozíció, tehát ezt úgy szerette volna a Viktor megcsinálni, hogy ugye a Requiem, ez az érdekessége az alapfelütésnek, hogy a Requiem az a gyászmisének a szövege.
Igen.
Ezt csak azért mondom, mindig el megkiderült, hogy ez nem mindenki számára egyértelmű, és ugye ez mindig ugyanaz, tehát mondjuk a Mozart Requiemnek és a Verdi Requiemnek ugyanaz a latin szövege.
Szövege,
van.
Igen.
És ami ugye a szertartásnak a szövege. És ugye az az érdekesség, hogy Ukrajna, mint bizánci katolikus, tehát hogy keleti rituskövető ország, ott ugye nincs requiem, a halotti szertartást a keleti liturgiában úgy hívják, hogy például, hogy panahida, tehát ez a imádság az elhunytakért, és annak teljesen más a szövege. És ezért a Viktornak ez volt az alapötlete, hogy a requiem, tehát a latin nyelvű szöveget használja föl, illetve annak van ukrán műfordítása, amit liturgikusan egyébként nem használnak, de létezik, meg hát ismert nyilván ez a szöveg. És ezért úgy néz ki a dolog, hogy magában a műben keveredik a latin és az ukrán nyelvű szöveg, és ez mindig Viktor válogatása alapján nyilván kicsit a részeknek is. Tehát olyan is van, hogy elhangzik ugyanaz a szöveg ukránul is és latinul is, de olyan is van, ami csak ezen vagy csak azon a nyelven hangzik föl, szóval ez abszolút így kvázi az ő ötletei és az ő szerzői szabadsága nyomán alakult, hogy éppen mikor milyen nyelven hangzik föl a Requiem szöveg.
Tehát egyfajta híd kíván ez lenni a kultúrák között, úgymond, tehát, hogy ezért is van a több nyelvűség.
Így van. Szóval az ukrán kultúrára is jellemző ez a kétarcúság, mert nyilván ez egy, mint ahogy egyébként sok szempontból Magyarország is, de a Ukrajna végképp egy nemzet, ami nagyon erőteljesen gyökerezik a keleti és a nyugati kultúrában egyszerre, és ezért is volt fontos, hogy Viktor számára, hogy ezt meg tudtam mutatni, hogy abban, hogy egyrészt kétféle liturgikus rend és kétféle nyelv is szerepel benne, ami a sok felé, de legalábbis kétfelé tartozást is, és megmutatja ebben a műben.
És akkor lesz még Liszt Requiem is, ugye?
Igen, és nyilván az alkalomhoz illően azért ez nem egy szokványos koncertműsor, hogy két relatíve súlyos darabot mutatunk meg. Bár hozzáteszem, hogy igazából én eleinte féltem ettől, hogy fú, hát ez egy nagyon ilyen depresszív és lehúzó koncert lesz, de így azért nyilván jól ismerjük most már az ukrán Requiemet is, Pap Viktornak a művét, a Liszt Requiemet pedig már sokszor adtuk elő. Igazából a legutolsó jelző, ami eszembe jut róla, az az, hogy ez depresszív zene, vagy hogy ez szomorú zene, hogyha ilyen nagyon profánul akarok fogalmazni. Ez mindkettő mű szerintem egyébként nem titkoltan. Pap Viktor elmondta, hogy azért számára elég nagy minta volt Liszt Ferencnek a Requiemje, ami a maga korában az egy nagyon-nagyon előremutató és nagyon modern darab volt, és szerintem nagyon széles az érzelmi skála, amit bejár, tehát nyilván benne van a kétségbeesés, a halálfélelem, de benne van a reménykedés, benne van a bizalom, a szeretet. Szóval szerintem ilyen szempontból jól tettük, hogy ezt a két művet választottuk. Nyilván komoly kihívás, mert ez két hosszú darab, tehát ez lesz a két fél idejében a koncertnek, tehát szünet választja el egymástól a műveket. Viszont szerintem abban bízom, és nyilván ez rajtunk múlik, de hogyha jól csináljuk, amit csinálunk, akkor a közönség is tud majd velünk jönni ezen a zenei, és egyúttal szerintem érzelmi utazáson is, ami egyébként szerintem elég szélsőséges, mint ahogy maga a háború is egy igencsak szélsőséges dolog.
Hát igen. De ha jól tudom, akkor Liszt azt nem is megrendelésre írta, hanem a gyerekeit vesztette el, azt hiszem.
Így van. Hát ez ilyen szempontból valóban különleges, hiszen azért mármint, hogy kvázi önálló indítatásból.
Igen. Értettem, hogy nem megrendelésre, tehát nem úgy, mint Mozart. Igen.
Jól mondtad teljesen, hogy ez nem volt szokványos, és hogy ő abszolút belső indítatásból, ugye meghalt a fia és a lányát is elvesztette, illetve az édesanyja is meghalt, és ebben az időszakban kezdte el írni, de egyébként ő is úgy fogalmazott, hogy nem a rettegés, meg nem a halálfélelmet, hanem ahogy ő fogalmazott, hogy a halálnak ezt a kisimult arcát, és ezt a belenyugvást, és a próbálja alapvetően megmutatni ebben a darabban. Nagyon érdekes darab a Liszt Requiem. Ami tudomásom szerint egyébként még soha nem hangzott el korábban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, tehát a Zeneakadémián.
Tényleg? Bocsánat, ez a muszáj nevetnem, hogy?
Persze, hát, de ez azért is lehet, mert nyilván akkor éppen Liszt nem élt Magyarországon, tehát akkor nem nagyon járt Magyarországra, amikor ez a mű íródott. Másfelől nyilván volt, ugye ez ennek a hangszerelése, ez úgy néz ki, hogy férfikar, orgona, ez az alap, illetve lehet ad libitum, tehát választás szerint, szóval nem kötelező jelleggel komponált a Liszt hozzá két trombita, két harsonából álló részkart, meg timpanit, üsdobot.
Aha.
Mi ezt így fogjuk most előadni, tehát lesz részkar és lesz timpani is benne.
Ez komoly.
Ami szerintem nagyon sokat ad hozzá azokhoz a tételekhez, ahol ez bele van írva, és egyébként ez egy, nyilván nem is volt egy nagyon szokványos felállás, hogy férfikar plusz orgona, tehát hogy nem volt annyira sok együttes, valószínűleg aki ezt meg tudta csinálni. Egyébként előadták többször Liszt életében, sőt ő maga vezényelte is a darabot, de az nem Magyarországon volt. Nyilván ez egy templomi szolgálatra szánt zene, bár hozzáteszem, hogy mi már csináltuk ezt gyászmisében, tehát mondjuk halottak napjához kötődő gyászmisében már többször is elénekeltük. Nagyon hosszú ez a darab, tehát akkor erre úgy kell készülni, hogy akkor ez egy két óra. Tehát, hogyha csak a zenei anyag az 50 vagy 55 perc, plusz a misének a hossza, mármint amit az imádságok,
világos,
amiket
persze.
A pap imádkozik, meg a prédikáció, tehát akkor az majdnem két óra hossza ilyenkor hogyha ez misében hangzik föl, tehát kicsit azért talán ki szét is feszíti egy liturgikus alkalomnak a kereteit, de egyébként működik. Abszolút jól működik úgy is. Az ritkább, hogy ezt koncertszerűen adják elő, sőt, tudtam, már nem is nagyon gyakran szokták ezt a művet úgy egyáltalán előadni, úgyhogy ennyiben persze meglepő számomra is az volt, de aztán végig gondoltuk, hogy nem, nincs semmilyen írásos emlék arról, hogy ez a Zeneakadémián valaha felhangzott volna.
De érdekes. Akartam még kérdezni, én ugye mindig optimista vagyok, és szeretem a naptárat jó előre lapozgatni, és ilyen szempontból ugye kijelenthetjük, hogy mindjárt itt a húsvét, az ortodox húsvét is, meg a katolikus húsvét is, és hogy ilyen tájban szokott lenni Orientál Elumen.
Igen, így van, az Orientál Elumen koncert az lesz most is, viszont a rossz hír az rá, de attól még elmondom, mert nagyon örülünk, hogy lesz, de már nem lehet rá jegyet kapni. Ugyanis már tavaly decemberben elfogyott. Ugye most egy pár éve átálltunk arra, hogy nem mi rendezzük az Orientál Elument, azaz azt jelenti, hogy nem mi találjuk meg a helyszínt, és aztán szervezünk mindent hozzá, hanem ha és amennyiben van olyan helyszín, aki érdeklődik, és aki szeretné befogadni ezt a koncertet, akkor mi kialakítunk rá egy műsort, és ez ugye tavaly már így volt, és akkor így voltunk a Magyar Zeneházában, meg egyébként a Debreceni Kölcsei Központban is. Most pedig a Karmelitában, tehát a Karmelita Kolostornak ugye van egy most már koncertteremként is használt díszterme, ami a korábbi Várszínház volt, és egyébként azért elmondom a rendkedvéért, hogy április 10-én, tehát most a nyugati, a mi húsvét hétfőnk szerint lesz, tehát locsolkodás utáni program lesz ez, ahol Boly kis Árával fogunk adni egy koncertet, tehát most ő lesz a meghívott vendégünk. Sárával már többször működtünk együtt, tehát úgyhogy csak külön Boly kis Ára és Szent Efrém koncert volt. Viszont az csak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vendégszereplés jelleggel lett kitalálva, most viszont úgy alakítjuk ki a műsort, hogy tulajdonképpen végig, ez egy ilyen végig komponált a szenvedéstől a feltámadásig tartó műsor folyam lesz, amiben Sára is nagyon sokat fog szerepelni, mert vele nagyon könnyen is jól lehet együtt dolgozni, meg együtt gondolkozni új zenékről. Úgyhogy ez egy fontos következő állomás, de mondom, sajnos ez úgy tűnik, hogy már akinek eddig nincs egy, az már ebben nem fog tudni részesülni, de majd lesz. De aztán még nagyon sok minden más is vár ránk. Tehát, hogy...
Na, mesélj akkor. Mert bocsánat, hagyd kössek vissza, tehát hogy a Várszínház abban a formában nyilván nincs meg, de akkor ez egy kisebb nézőtér, mint a régi Várszínházi nézőtér volt.
Hát azt hiszem, körülbelül most nem tudom pontosan, 300 férőhelyes.
Aha. Így. Hát az igen, az nem sok.
Igen, nem sok, tehát hogy ilyen, igen, de végül is mondjuk nem sokkal kisebb, mint a belvárosi templom, ahol régebben voltak az Orientál Elumen koncertek. Egyébként mi meglepődtünk azon, hogy ez ennyire hamar elfogyott, szóval nem így számoltunk, de most már ez így alakult, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy ilyen sok az érdeklődő, és lesz sok más koncert, amire lehet jönni. Egyébként ilyen szempontból a nagy hét az elég, hogy mondjam, sűrű lesz, mert amellett, hogy van ez a koncertünk, április 6-án, nagy csütörtökön, ez még nincs meghirdetve, úgyhogy erre ezt lehet figyelni, csak azért nincs, mert ez nagyon hamar el fog menni, saját magunknál otthon, hogyha úgy tetszik, tehát az Iszonban, fogunk tartani nagy csütörtök este, késő este egy virrasztást, tehát ez egy koncert lesz, aha, viszont este úgy tervezzük, hogy ez valóban este 10-kor kezdődik, tehát hogy késő este, és egy... Hát ami biztos, hogy ezen el fog hangozni Alberto Schiavo barátunknak, ő egy kiváló olasz zeneszerző, a Stabat Mater, tehát a Keserbes Szűz Máriának az éneke, ez egy 6 szólamú, szintén férfi karra komponált darab, több mint fél óra hosszú, és hát szerintünk megrendítő egyébként, úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagy csütörtök esti koncertre ez nagyon illik, tehát ez például egy olyan új kezdeményezés, ami még nem volt, viszont ezzel is akarunk egy remélhetőleg egy új hagyományt teremteni, tehát hogyha ez erre lesz érdeklődés, és fog jönni a kedves közönség, akkor ezt szeretnénk máskor is, mert ilyen virasztó koncertet még nem csináltunk. De mondok egy másik ilyen fontos dátumot is, mert szerintem az is jó, hogyha erről már most jó előre tud bárki, aki szeretne Efrém koncertre jönni, hogy május 5-én a Fonóban fogjuk tartani az egyébként tavaly megjelent Kings and Queens lemezünknek a hivatalos bemutató koncertjét.
Akartam is kérdezni, hogy jöjjön már egy kis humor, mert ti azért nagyon, hát hogy is fogalmazok, mókás fickók vagytok, tehát hogy ez nem áll tőletek távol. Ezt a lemezeteken azt gondolom, hogy aki meghallgatja, az megbizonyosodhat erről, és akkor a Fonóban lesz egy lemezbemutató koncert.
Igen, május 5-én, ugye mi már a Kings and Queens koncerten már énekeltük, de abban a formában, ahogy aztán a lemez elkészült, az még sose fordult elő, hogy elhangozza, és nyilván rengeteg, sok minden újdonsággal készülünk, tehát hogy úgy hogy nem pont a lemez formájában fog minden egyes dal elhangozni a koncerten, mert talán ez is a szépsége ennek, hogy ne azt meg lehet hallgatni otthon is, úgyhogy hogy mindegyik. Úgy tervezzük, hogy elég sok darabhoz hozzá fogunk nyúlni annyira, hogy még természetesen felismerhető és élvezhető legyen, de hogy egy kicsit erre az estére fogjuk szabni ezt a programot.
És akkor lesznek meglepetés vendégek?
Az az igazság, hogy nem. Ezt most már kvázi biztosan ki tudom jelenteni, mert persze nyilván tudom, ilyenkor szokás, de ez egy relatíve hosszú lemez lett, ugyanis ez egy dupla lemez, a Kings and Queens, és ahogy a lemezen szerepel, az egy sajátságos válogatás, azt így soha nem énekelnénk el ebben a sorrendben koncerten, mert egyszerűen nagyon más működik szerintem élő közönség előtt, és más működik, hogyha az ember otthon egyedül, vagy akár társaságban hallgatja, és ugye ott szétválogattuk a darabokat, úgy is van a két lemez, az egyik a Kings, a másik a Queens, és a Kings lemezen, igen, a király lemezen ugye van mindenféle zene, tehát van rajta Oroszlán király, meg van rajta Krisztus királyhoz szóló, például a mennyei király kezdetű görögkatolikus ének, magyarul is, meg egyházi szláv nyelven is, de van rajta Elvis is, csak hogy még a király tematikánál maradjunk. A Queen lemez, az pedig az egy sokkal szakrálisabb lemez, bár egyébként van rajta pont a Queen-től, tehát a Queen együttestől, igen, a Heaven for Everyone című posztumusz, már mint Freddie Mercury halála után megjelent dalnak a feldolgozása, de egyébként Liszt, Szálve Reginától elkezdve a Rachmaninov Bogorodics egy évon keresztül más, ugye Szűz Mária, mint mennyei királynő, innen jött ugye a lemeznek a címe, jelenik meg rajta, tehát ez tulajdonképpen úgy tudnám mondani, hogy van a Kings, az első lemez, ami egy sokkal bulisabb lemez, és ezt még merem vállalni akár a szakrális daraboknál is, hogy az alapvetően egy ilyen menős bulis felhangolt valami, és a Queen az pedig egy sokkal, hogy mondjam, meditatívabb, kicsit befelefordulóbb, finomabb zenei anyag, hogyha úgy tetszik. Úgyhogy ezt így nem gondolom jól, tehát ez így koncerten főleg ebben a sorrendben nem működhet, úgyhogy ez rögtön már maga a sorrend is egy érdekesség lesz, hogy fogjuk keverni a két különböző zenei anyagot.
Tehát akkor ez lesz május 5-én a Fonóban.
Igen, május 5-én Fonóban, így van.
Szuper, de akkor legelőször mégiscsak a háború évfordulóján február 23-án lehet veletek találkozni a Zeneakadémián, ahol a Liszt rekviemet, illetve Pap Viktor rekviemjét fogjátok előadni. Lőrinc, én köszönöm szépen, hogy itt voltál. Bubnó Lőrinccel beszélgettem, a Szent Efrém Férfikar művészeti vezető.
Igen, igen, így szoktuk mondani, igen, mert hogy apu is, meg aha, én is, úgyhogy akkor mit tettem.
Igen, egyik művészeti vezetővel beszélgettem. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és időről időre gyere és mesélj magatokról, mi pedig megyünk titeket hallgatni.
Nagyon szuper, köszi szépen, Andris, az interjút.
Köszönöm én is, szervusz.